Akkor folytassuk a efezusi levelet. Ugye a mai következő rész az a 4. fejezet 7. versétől kezdve egészen a 16. verse bezárólag szeretném felolvasni a testvéreknek, és ezt szeretném ma az igén keresztül egy picit bemutatni. Tehát Efezus 4, 7-től 16-ig. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adott. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, fogjukat vitt magának, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Az első, ami engemet megfogott ebben a szakaszban, talán ez a középső rész, és nem is az első gondolatom ezzel van, hogy itt ez a 12. verstől kezdve szinte úgy egyetlen egy mondat az egész. Tehát csak vesszők vannak, de pontok nincsenek. És mégis mennyi minden részre szét lehet igazándiból nem is bontani, mennyi minden csodálatos, hogy mondjam, tehát ígéretet tartalmaz ez a rész. De valahogy az első gondolat az bennem, hogy az egész ige szakasz azt akarja számomra mondani, hogy mi a célja. Mi a célja annak, amit a 4. fejezet elején az elmúlt alkalommal taglaltunk, hogy mindannyian eljussunk a léleknek az egységére. Mindannyian eljussunk arra, hogy egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Hogy mi a célja ezzel? Hogyan fejti ki ezt Krisztuson keresztül az Atya mindannyiunk életében, és hogy tudjuk ezt elérni, mi által tudjuk ezt elérni? És milyen ismérvek kellenek ahhoz, hogy valóban ez a fajta egység, amiről az elmúlt alkalommal is beszéltünk, az most itten, mai ige szakasz által mindannyiunk életében kiteljesedhessen. És úgy teljesedhessen ki, hogy egyen-egyenként érjünk el erre a teljességre, egyen-egyenként jussunk el erre a fajta tökéletességre, Krisztus ismeretének a tökéletességre, de mégis ez az egyen-egyenkénti, egyedi, személyenkénti, hogy mondjam, individumkénti megismerés, ez valahol mégiscsak azt a fajta tökéletességet, azt a fajta egységet képviselje, ami igazándiból szükséges ahhoz, hogy valóban Krisztus legyen minden mindenekben. Nem csak a mi életünkben, hanem ezen a földön is. És úgy kezdődik ez a felolvasott ige szakasz, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. És az első gondolat számomra itt ebben a 7. versben az volt, hogy van-e itt valami fajta különbség? Van-e valami fajta, hogy mondjam, tehát alá fölé rendeltségi viszony az ige alapján arról, az alapján, amit itt mond az írás, hogy a kegyelem pedig mindegyiknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adott. És én ezt azért teszem föl, mert ebből az ige szakaszból, hogyha ezt valaki kiragadja, akkor talán azt is lehetne olvasni, hogy az Isten valahol személyválogató. De mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van, mert ugye maga ez az ige, egy kicsikét jobban belemélyedünk, arról beszél, hogy Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott a kegyelem. Milyen az ajándék? Milyen a Krisztus ajándéka? Az első számomra fontos gondolat az, hogy a Krisztus ajándéka, a kegyelem, az mindig, hogy mondjam, tehát a rászorultság fokát meghaladóan adatik. Mindig többet kapunk belőle a kegyelemből, mind amire mi igazándiból nem csak hogy rászorulnánk, hanem mind ahogy megérdemelnénk. Azt tudjuk, hogy a megérdemelni nem érdemeljük meg, de mégis a rászorultság mértékénél is mindig többet akar adni nekünk. De ezt nagyon sok esetben később látjuk meg, hogy valóban többet kaptunk, mind amit mi kértünk. Tehát az első az, hogy nem személyválogató az Isten, mert a kegyelmét azt mit pazarolja ránk, mindig többet ad számunkra, mind amire igazándiból nekünk szükségünk van. A másik, hogy amikor valaki ajándékot ad, akkor annak egy nagyon fontos jellemzője az, hogy azt örömmel szeretné adni. Azt örömmel akarja adni. Na most, ha ezt gondolatot egy picikét tovább viszem, akkor ez kérdésként is föl kell, hogy merüljön bennünk. Hogy nap mint nap az a fajta ajándék, amit Krisztus meg akar minket örvendeztetni, az valóban örömmel akarom elvenni, valóban örömmel készülök-e arra, hogy ő adja magát, adja az ő kegyelmét, adja az ő hogy kinyilatkoztatás nap mint nap számunkra. És ugye ebből következik az is, hogy nagyon fontos az, hogy ez a fajta ajándék, ez a Krisztus ajándéka, ez ne laposodjon el az én életemben. Továbbra is minden nap ugyanolyan erővel akarjak én ebbe belekapaszkodni, és olyan örömmel akarjam én elfogadni, mint ahogy ő először adta. Tehát ez a kegyelem, ez nem attól függ elsősorban. Egyrészt függ attól, hogy Krisztus hogy adja, de nagyon fontos az, hogy ő egyrészt többet ad, másrészt pedig személyre szabva adja. Nem kaptafára dolgozik az Isten, ezt már nagyon sokszor hangsúlyoztuk. Ha individuumok vagyunk, akkor ez azt is jelenti, hogy nekünk egyénre szabottan kell az ajándék, de egyébre szabottan kell az a fajta, hogy mondjam, növekedési táplálék, ami igazándiból valóban azt az épülésünket szolgálja, az épülésünket, a Krisztusban való megerősítésünket szolgálja. Tehát a kegyelem mindenkinek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott, de ez nem jelenti azt, hogy személyválogató lenne az Isten, és nem jelenti azt sem, hogy különbözőek lennének igazándiból az Istennek az ajándékai, mert mindannyiunkat ugyanarra akar eljuttatni, mint ahogy előbb is mondtam. Tehát nincs két egyforma ajándék. Itt a hetedik vers után, a hetedik vers után, a nyolcadik vers elejétől, a 68. Zsoltárból idéz Pál apostol, és én ezt a 68. Zsoltárt ugye nem akarom felolvasni, de mégiscsak egy hosszabb részt azért szeretnék a testvérek elé idehozni. És ez mindössze azért, mert én is sokat gondolkodtam, hogy miért ezt a Zsoltárt hozta Pál apostol igazándiból ebbe az ige szakaszba. Miért ezt a Zsoltár részt ültette be, hogy így mondjam? És én azzal szeretném kezdeni, hogy ennek az egész Zsoltárnak az a címe, hogy az Isten megjelenése. És ahogy az egész Zsoltár arról szól, az Isten dicsőségben jelenik meg, különböző formájú dicsőségben, de mindig, amikor ő megjelenik, az ő dicsőségét és a nagyságát szeretné nekünk megmutatni. És én a 16. verstől szeretném felolvasni. Istenek hegye a Básánhegy, sokcsúcsú hegy a Básánhegy. Miért néztek irigyen ti sokcsúcsú hegyek arra a hegyre, amelyet Isten lakóhelyéül választott? Ott is lakik az Úr örökre. Istennek harci kocsiai, számtalan sok ezer, ezekkel jön az Úr, a Sínairó szentélyébe. Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, Uram, Isten. Áldott az Úr napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, kihoz a halálból is. Bizony szétszúzza az Isten ellenségei fejét, a bűnben élő kemény koponyáját. Az Úr ezt mondta, Básánból is visszahozom őket, a tenger mélyéről is visszahozom, hogy lábad vérben gázoljon, és kutyáid nyelvének is jusson az ellenségből. Látták, ó Isten, hogyan vonultál be Istenem, királyom a szentélybe. Előmentek az énekesek, hátul a hárfások, közében a doboló nők. Áldjátok Istent a gyülekezetekben, az Urat, akik Izraeltől származtok. Eddig szeretném felolvasni. És hát még egyszer mondom, ez az egész Zsoltár Isten dicsőségéről, Isten nagyságáról szól, és az Isten megjelenésének, létének a megnyilvánulásának a kifejeződését, az Isten nagyságának a, hogy mondjam, megjelenését hozza elém ez az egész Zsoltár rész, és úgy gondolom, hogy annak mond ez a Zsoltár valakit, annak mutatja meg Isten a saját valóságát olyan formában, ahogy ő ki szeretné jelenteni. Az látja meg igazándiban a napi történések között az Istennek a megtartó kegyelmét, az ő, hogy mondjam, tehát az ő megtartó erejét, aki igazándiban meg akarja tapasztalni az ő valóságát, tehát a valóságos létezését, az ő erejét, az ő nagyságát, és a teremtő és a megtartó hatalmát. És ugye ezt azért hozom ide, mert valóban, aki az ő nagyságát, valódi nagyságát Krisztusban megértette, az ő szabadító kegyelmét elfogadta, ennek a bűntörlő vérnek az erejét nap mint nap megérzi, és a nyomorult kis bűnben bukdácsoló, visszaeső életünkben, hogyha erre a teremtő és megtartó hatalomra ráállunk, akkor értjük meg igazándiból, úgy gondolom, hogy milyen nagy kegyelmet és milyen nagy ajándékot adott nekünk az Úr ő benne. Mármint Jézus Krisztusban. Tehát amikor azt írja itt a 8. vers, hogy felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek, akkor ebben nagyon sok minden benne van. Úgy gondolom az, hogy fölment, az ment föl, aki le is szállt. Tudjuk, hogy mire gondol itt az ige. Tudjuk, hogy mire, hogy mondjam, utal ez a 68. Zsoltár, mégpedig Jézus Krisztusra. Arra a fajta váltsághalálra, amivel ő a mennyei dicsőségből lejött hozzánk. Vállalta ezt a földi létet, és megalázta magát egészen a keresztfának a haláláig. Ez, hogy foglyokat vitt magával, én úgy gondolom, hogy arra is utal, hogy mi mindannyian a bűn által megkötözöttek voltunk. Ezt a megkötözöttségünk alól akar minket felszabadítani. És akar szabadítani nap mint nap. És ajándékot, a váltság ajándékát, a szabadság ajándékát adta nekünk. Hogy valóban ne szolgák legyünk, hanem önkéntes rabszolgák. Ugye ez megint, ez múlt alkalommal ugye szó volt újra erről, hogy a rabszolga és a szolga között mi a különbség, de ugye, ha jól emlékszek vissza Csabai szavaira, és jól szeretném idézni, akkor ő azt mondta, hogy ugye a szolga, a rabszolga az önként, a felszabadított rabszolga, akkor inkább úgy mondom, a felszabadított rabszolga az önként köti magát újra urához. Nem kényszerből, hanem önként köti magát urához. Tehát ilyen szabadító urunk van. Ilyen szabadító urunk van, aki akarja az ő kegyelmi ajándékait adni nekünk nap mint nap. Tehát aki leszállt és föl is ment, és följebb minden égni, hogy betöltse a mindenséget. Tehát miért fontos ez, hogy annak lássuk Jézus Krisztust, aki valójában az egyetlen igazi Istennek, és az ő fiának, aki értünk elszenvedte a kereszt halált. És még hadd hozzak a testvérek elő egy példát, ugye tudjuk, látjuk, hogy az Ószövetség az mindig az Új Szövetségnek, a Krisztusi Szövetségnek az előképe. Nem egy tökéletes szövetség, de nem azért nem lett tökéletes szövetség, mert az Isten rosszat akart volna, tökéletlent akart volna adni az ő kiválasztott népének, hanem ez a nép nem volt hajlandó, nem volt szívbeli hozzájárulása, hozzá nem is idomulása, hanem igen, hozzászállása ahhoz, hogy ezt a szövetséget szívből kövesse. És ezért kellett Krisztusnak eljönni, és ezért kellett egy új szövetséget Istennek, egy tökéletes szövetséget Istennek felajánlani az ember számára. És az egészből én csak azt akarom kihozni, az Ószövetségben látjuk, hogy karjával védte és vezette a benne hívőket. Látjuk azt, hogy így óvta, így akarta megmutatni a hatalmát, így akarta megmutatni az erejét, a szeretetét. Hogy testesült meg ez az új szövetségben? Krisztus által, Krisztusban testesült meg ez a fajta szeretet, ez a fajta ajándék, amit akar adni az embereknek. Ha látjuk az Ószövetségben az Izrael népének a megtartatásán keresztül az ő nagyságát, és ez emberi életek által történt. Tehát hiába mondjuk azt, hogy most hadd mondjuk egy példát, itt van a tenger szétválasztása. Ez egy olyan csoda, amit még nagyon sok hitetlen ember is ismer, hogy ketté választotta Isten a vörös tenger. De ez a csoda, ez nem öncélú csoda volt olyan szempontból. Hanem ez minek volt, mi volt a lényege? Az emberi életek, hogy az a nép, aki ő kiválasztott nép, hogy át tudjon vonulni, az a nép, az az emberi sorsok, azok az egyes emberek megtapasztalják az ő nagyságát, és ezáltal dicsőítsük őt. Tehát a nagysága konkrét cselekedetekben és emberi életek által volt tetten érhető. Tehát ugyanígy az ő nagysága az új szövetségben, Krisztus kereszthalála által, és a Krisztus lelkének a mi életünkben való munkálkodása által ugyanúgy emberi életekben lesz tetten érhető. És ez a nagy, hogy amikor emberi életekben tetten érhető, a mi életünkben tetten érhető az Isten nagysága, akkor nem általánosan beszélünk az Isten nagyságáról, hanem konkrétan tudunk beszélni. És erre akar igazándiból mindannyiunkat eljuttatni, mert úgy gondolom, hogy ez a jó alap. Hogy erre a konkrét megtapasztalásra juttasson el, mert hogyha a konkrét megtapasztalásra jutunk el, akkor van igazándiból olyan helyzet, hogy akarjuk megérteni, hogy az Isten mit akar velünk cselekedni. Mi a célja annak, hogy ezt a kegyelmet akarja nekünk adni? Mi célból adta nekünk ezt a kegyelmet? Tehát akik Krisztusban hisznek, azok által bennünk akarja megmutatni ugyanezt a mérhetetlen kegyelmi gazdagságot. Mi a hívőknek egyen-egyenként a feladatuk, céljuk? Mi vagyunk az Isten országának az építői, és mindannyiunk. És az a csodálatos, hogy Krisztus ugyan nincs itt jelen közöttünk személyesen, de mégis általunk bennünk, tehát az általunk, a bennünk elvégzett átalakulással, és az ezáltal, az Isten szent lelke által indított cselekedetekkel építi az ő országát már itt a Földön. Tehát mi általunk, a bennünk, a mi átformálódásunk által is. Ez a mi, hogy mondjam, tehát nem csak a feladatunk, hanem a felelősségünk is. Ez minden egyes embernek, minden egyes hívő embernek a felelőssége. Hogy ez az átformálódás, ez valóban ott legyen az életében, és az átformálódás által, ez az átformálódás, ez konkrét cselekedetekben nyilvánuljon meg, ami az Isten országának az építéséhez járul hozzá. Tehát általunk építi az ő országát. Tehát felemelő, de egyben felelősség is. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék ehhez tenni, itt aztán majd a 11. verstől következő részhez tartozik, hogy mi még a hívő embernek a felelőssége. Az, hogy a helyes életsorrendet, hogy így mondjam, értse és lássa. Mert ezt egy igehirdetésben hallottam, és nagyon bevallom őszintén, szíven ütött, és a testvérek elé szeretném hozni, hogy egy hívő ember is élheti az életét, a mindennapjait úgy, ahogyan eddig volt. De mindig tudjuk, hogy a sorrend az nem mindegy. A sorrend az nem mindegy, hogy én vagyok, és az én vagyok tölti ki az életemet, és másodlagosan, esetlegesen építem az Isten országát, vagy pedig az van, hogy ő épít engem, ez tölt be engemet, hogy ő épít, és én épülni akarok benne, és ezáltal tudok én másokat is építeni. Tehát én vagyok, és élem a saját életemet, és másodlagosan majd elkérem azokat az ajándékokat, amelyeket ő akar adni, vagy pedig az életcélom az, hogy ő növekedjen bennem, ő építsen, és ezáltal aztán majd tudok én is építeni másokat. Azt mondja itt a 11. vers, hogy ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. És én még egyszer mondom, itt nincsen pont, hanem csak egy vessző van. És én úgy gondolom, hogy amikor ezt az igét olvassuk, akkor az van, hogy némelyeket apostolokul, profétákul. És ilyenkor egy átlag hívőnek nagyon sokszor úgy gondolom, hogy megfordul a fejében az, mert az enyémben valóban megfordult, nem is egyszer, hogy két lehetőség van. Vagy az átlaghívő alulértékeli magát, ami azt mondja, hogy Uram, hát ha némelyeket adtál, én erre nem vagyok igazándiból méltó. Én nem találom a helyemet. Én ezt a feladatot nem tudom. Nem vagyok elég jó hozzá. Alulértékeli magát, vagy esetleg ritkán, de megtörténik az, amikor egy hívő fölülértékeli magát, amikor azt mondja, hogy hát Uram, hát én is ilyen akarok lenni, én is úgy látom, úgy érzem magamtól, hogy megkaptam ezt a fajta kijelentést, hogy én proféta legyek, hogy én tanító legyek, hogy én pásztor legyek, hogy én evangélista legyek. Tehát itt két véglet van, úgy gondolom. És mind a két véglet igazándiból helytelen. Tehát amikor valaki túlértékeli magát, ez alapján, az ige alapján, de az sem, amikor valaki alulértékeli magát. Tehát a helyes önbecsülés mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember szívében. Miért is? Többek között azért, mert azt mondja az ige, hogy áron vétettünk meg. Mindannyian ugyanannak a dárga Krisztusnak a vére által. Ha mindannyiunkért ugyanaz a vér hullott, akkor igazándiból mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk Krisztus számára. Miért mondja itt az ige, hogy némelyeket adott apostolokul, némelyeket profétákul, másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul? Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Tehát nem arról van szó, hogy akik némelyeket adott, ők végzik úgymond az összes munkát, és a többiek el vannak, hanem a többiekről mondja azt, hogy a szenteket, az összes Krisztusban hívőt, az eklézsia tagjait a szolgálat végzésére. Tehát aki nem evangélista, aki nem proféta, aki nem pásztor, aki nem tanító, annak ugyanúgy van szolgálata, ugyanúgy van feladata Krisztusban. Miért fontos az, hogy először adott némelyeket? Én ezt úgy értettem meg, hogy ha az Ószövetséget is nézzük, mindig voltak olyan emberek, mint gondoljuk például Mózesre, aki abszolút első ránézésre, emberi megítélés alapján képtelen lett volna annak a feladatnak az elvégzésére, amelyre az Isten elhívta. De mégis őt rendelte ki, és fel is ruházta mindazokkal, Szent Szellem által, azokkal a tulajdonságokkal, azzal a bölcsességgel, ami ennek a feladatnak az elvégzésére kellett, hogy elég legyen. De ebből az egészből azt szeretném kihozni, hogy amikor azt mondja az ige, hogy ő adott, nekem az a fontos, én úgy látom, hogy Isten először mindig a személyi feltételeket teremti meg. A személyi feltételeket teremti meg az ő munkájának a végzéséhez. Mire gondolok itt? Gondoljunk arra, hogy ha nem lett volna Mózes, ha nem lettek volna a többi proféták, akkor mi lett volna igazándiból Isten népében? Mindig kellett olyan legyen, aki egyértelműen, tisztán és világosan hirdeti az Isten igét. Azt az igét, amit neki kijelentett az Úr. És gondoljunk vissza arra, hogy ha fordítva lett volna, most tegyük föl, fölépül a Jeruzsálemi templom, De nincs, amit fölolvassanak. Nincs az ott a tekercsek, ami az Isten igéjét tartalmazza. Akkor az az egész bemutatott Isten tisztelet ott, az el tudta volna érni azt a feladatot, azt a hatást, amit kellett volna? Én úgy gondolom, hogy nem. És itt hadd hozzak egy napi példát, és ezt igazán hogy szomorúan látom. A falunkban is, meg amerre járok, nagy divat, nem is nagy divat, hanem, hogy mondjam, tehát valahol egy picikét úgy a, főleg a faluknak a képét, tehát az arculatát emeli az, hogy szinte mindenhol most már föl vannak újítva a templomok. Legyen az katolikus, legyen az evangélikus, bármilyen felekezeti. De a másik oldalon viszont azt látjuk, hogy ürülnek ki a templomok. És nekem ez mutatja azt, hogy hiába a tárgyi feltétel, hogyha nincs meg a személy feltétel, ha nincs az odaszánt szív, ha nincs a Krisztushoz való ragaszkodás, ha nincs a belső hit, akkor a tárgyi feltétel kevés igazándiból ahhoz, hogy az Isten el tudja végezni azt a munkát a szívekben, amit ő szeretne elvégezni, és igazándiból, ha nincs meg a személyi feltétel, akkor, hogy mondjam, az egyház már, mint a Krisztus teste sem tud épülni. Hiába van tárgyi feltétel. De mondjuk nézzük a másik oldalt, a mi esetünket. Lehet, hogy most ezzel egy kicsikét, hogy mondjam, tehát túlságosan is szóval nem akarok olyan, hogy mondjam, szólamokat megütni, amivel esetleg saját magunkat dicsérnek, de mi is így vagyunk, hogy küzdünk esetleg egy önálló helyiséggel, egy olyan helyiséggel, ahol össze tudunk gyűlni. De milyen jó dolog, hogy nem a helyiségtől függ az, hogy az ige szól. Milyen jó dolog az, hogy nem a helyiségtől függ az, hogy mi az életünket nap mint nap odaszálljuk-e. Hanem attól függ, hogy a mi szívünk, a mi akaratunk, a mi vágyunk, az mennyire keresi Istent, mennyire keresi az ő kijelentését. Tehát adja ugyan némelyeket apostolokul, némelyeket profétával, hogy ez a személy feltétel meglegyen, hogy valóban az ige az hirdethetővé váljon. De ott van az, hogy mindannyiunknak van egyfajta feladata a szolgálat végzésére. És tehát először a személyi feltételeket. Te akarja megteremteni Krisztusban az Atya mindannyiunk számára, azáltal, hogy ugye egyrészt hogyan viszonyulok Krisztushoz, tehát az ő igéjéhez, a kijelentett igéhez, hogy mennyire vagyok irányítható, és ez az alapja igazándiból annak, ehhez nagyon jó példák azok a evangélisták, proféták, tanítók, akik előttünk voltak, alázatban, hűségben, nagyon jó példák számunkra is, és ettől biztos, hogy nekünk az is a feladatunk, ezekből az elénk hozott, az igében, hogy mondjam, olvasható, Istenhez hű emberek példája, minket kell, hogy indítson a szolgálatra. Tehát jó példával jártak elő, és ez minket kell, hogy inspiráljon a szolgálatra igazándiból. Aztán ugye itt az van, hogy tehát felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Most egyelőre csak ennyi, inkább leviszem a hangot a nagykorúságra. Tehát mi a cél? Hogy valóban mi Krisztus testét építsük. Egyenként. Hogyan tudjuk mi Krisztus testét építeni? Mik az alap, hogy mondja, követelmények, hogy így mondjam? Itt a 13. ige beszél arról, hogy míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére. Én úgy gondolom, hogy ez a megismerésnek az egysége, ez azt akarja, hogy mindannyian azt lássuk Krisztusban, aki ő valójában. És én hadd térjek vissza egy picikét az ajándékra. Ugye azt mondtuk, hogy a Krisztus ajándéka a kegyelme. Milyen, ha bemegyek egy boltba, és mondjuk egy tucat ugyanolyan ajándék van, és azt elviszem valamelyik gyerekemnek, odaadom, és ő örül neki. De elviszi egy másik ember is, ő is odaadja a gyermekének, az a gyermek is örül neki. Hiába ugyanarról az ajándékról beszélünk, de én úgy gondolom, hogy az ajándék minden gyermekből más és mást vált ki. Hiába ugyanaz az ajándék, mindegyik másfajta örömet érez. Mindegyik másfajta, hogy mondjam, tehát gondolat ébred arra az ajándékra. És ez azért csodálatos, mert úgy gondolom, hogy ez a Krisztus teljessége az ilyen. Mindegyikünkben más gondolat, más, megfogalmazása ennek a teljességnek másként jön elő, de mégis ugyanarról beszélünk. Mert ugyanazt az ajándékot vettük el, csak az ajándéknak a megnyilvánulása, az ajándéknak az értéke, hogy az mit képvisel számunkra, hogy az mit ér, az mit, mire indít, az mégis más. És úgy gondolom, hogy ez a Krisztus teljesség, hogy az ajándék ugyanaz, de mégis mindegyikünknek a legdrágábbat éri. Itt azt mondja az ige, hogy míg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Milyen a felnőtt kor? Itt az ige nem arra a felnőtt korra gondol, hogy ami egy fizikai létben van, hogy valaki gyermek, van aki ifjú, van aki ugye felnőtt, van aki esetleg bölcs, és az a bölcsesség az élettapasztalat előre haladtával, az életkor előre haladtával, élettapasztalatban, hogy mondjam, tehát összegződik. Itt nem arról beszél. Ez is egyfajta, hogy mondjam, tehát nagykorúság, hanem itt arról beszél az ige, hogy ez a felnőtt kor, ez egyértelműen az, hogy én Krisztust olyannak lássam, amilyen valójában. Olyannak lássam, amilyen. Ne, hogy mondjam, tehát olyannak lássam, hogy ő valóban elhiggyem, és megtapasztaljam, hogy ő valóban Úr minden gyengeségem fölött, minden bűnöm fölött, és minden olyan fölött, ami őtőle el akar választani. Megértsem azt, hogy ő valóban Úr minden fölött. És azt írta itt az ige, hogy betöltse a mindenséget. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnő, hogy betöltse a mindenséget. Hogy Krisztus legyen minden mindenekben. Ez a cél. De az én életemben is ez a cél valóban. Én úgy gondolom, hogy ha felnőtt kort, a krisztusi felnőtt kort, a krisztusi életben való felnőtt kort valahol leszeretném írni, vagy valahogy mégis definiálni akarnám, akkor én azt mondanám, hogy az a felnőtt kor, amikor az Isten beszéde érvényt szerez az életünkben. Tehát engedek az Isten beszédének, és mindenfajta fenntartás nélkül elhiszem, hogy az, amit mond, amit nekem az ő szent lelke által sugal, az valóban a javamat szolgálja. Tehát mi a felnőtt kor? Hogy az Isten beszédének érvényszerzése az életünkben. És ugye az Isten beszédét kétfajtaképpen, úgy gondolom, hogy kétfajtaképpen szerezhet, hogy mondjam, tehát érvényt az életünkben, mégpedig úgy, hogy megéljük az ő beszédét, és továbbadjuk az ő beszédét. Tehát mind a kettő nagyon fontos, hogy amikor az Isten beszéde érvényt szerez az életemben, akkor az azt jelenti, hogy én engedelmeskedek neki, belülről akarok neki szolgálni, változni, és tovább is akarom adni azt, amit ő nekem ad. Ez a felnőtt kor, ez a teljesség. Úgy gondolom, hogy ebben a legjobb tanító maga Jézus Krisztus, mert ő is ezt tette. Megélte azt, amit ő mondott. Úgy élt ez a 3 év alatt, amit az atyától tanult, amit az atyától kapott, azt adta tovább, és tovább is adta. És nekem ez a krisztusi felnőttkor még egyetlen egy olyan gondolatom volt, hogy ez egy veszélyt is rejt magában számomra, hogy ne legyen két arcom. A megélés és a továbbadás az minden körülmények között meglegyen az életemben. Tehát ne olyan legyek, hogy egyszer szépen és okosan és bölcsen tudok beszélni és élni és cselekedni, másodszor viszont van egy olyan arcom, amikor nem lát senki, vagy esetleg nem olyan környezetben vagyok, akkor nem ez jön le a cselekedeteim által, a szavaim által. Tehát Isten beszédét megélni és továbbadni, ez a felnőtt kor. Én úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy mindig megéljem. És úgy kérdésként írtam föl magamnak, hogy mindig megélem én az Isten beszédét? Még akkor is, ha haragszom például? Tehát ezt nagyon sokban lehetne, úgy gondolom, mindannyiunknak egy kicsit végig gondolni, hogy mikor van az, amikor én nem élem meg az Isten beszédét. Amikor én nem felnőtt korhoz méltóan viselkedem. Vagy még egy kérdést tettem föl itt magamnak, illetve írtam föl, hogy akkor is megélem én az Isten beszédét, amikor ott van a szívemben a kívánság. Akkor is valóban az például ugye a megélése az Isten beszédének, hogy nem a kívánság győz, hanem az ő szava győz bennem. Aztán számomra ez a Krisztus teljességét elérő nagykorúság, ez azt is mutatja, hogy abban mindenképpen az embernek meg kell erősödnie. Független attól, hogy ő mit érez saját magától, vagy magáról, hogy ajándékok vagyunk valakik számára. Ajándékok vagyunk. Tehát nekünk úgy gondolom, hogy a szolgálatnak az egyik, hogy mondjam, megnyilvánulása, az Isten minket ajándéknak szán. Ajándéknak szán. A családunknak, a gyülekezetnek, vadidegen embereknek lehet, akikkel csak egyszer találkozunk, de ajándéknak szán. És az ajándék, hogy mondjam, tehát ez az ajándék lét, ez ott van-e a szívembe? Úgy gondolok-e én a mindennapi dolgaimra, a mindennapi cselekedeteimre, hogy valóban ajándékként tudjak föllépni mással szembe. Az Isten ajándékát tudjam továbbadni. Ez a továbbadás, ez nem öncélú. Ez nagyon fontos. Hogy ne öncélú legyen. És ezzel kapcsolatban hadd hozzak egy példát, még mindig visszatérve az ajándékos dologhoz. Ugye, amikor én ajándékot veszek valakinek, akkor én határozom meg, jó esetben, hogy ugye milyen ajándékot veszek. Én választom ki az ajándékot, és én adom oda. És ezt a hívő életben én arra a példára szeretném ezzel szemléltetni, hogy valóban a mi életünk is ilyen kell, hogy legyen. Nem nekem kell meghatározni, én hol akarok ajándék lenni, kinek akarok ajándék lenni, hanem ahova az Úr akar helyezni engemet. Az a fajta ajándék legyek, amivé ő szeretne engemet formálni, amivé ő szeretne látni. És oda kell, hogy legyek, oda kell, hogy menjek ajándékként, ott kell, hogy betöltsön az ajándék szerepemet, ahova az ajándékozó, maga az Úr, maga Jézus Krisztus akar engem állítani. Tehát nem az ajándék, hanem az ajándékozó kell, hogy meghatározza, hogy a csomag, az ajándék maga, az hova kerüljön. Milyen a jó ajándék? Még ennél a gondolatnál hadd időzzek el a testvéreknek egy pillanatra. Én szerintem olyan a jó ajándék, amikor arra emlékeztet, aki adta. Milyen a jó szolgálat? Milyen a lelki nagykorúságnak a jele? Hogy az én szavaim és cselekedeteim azok arra emlékeztetnek, akitől én kaptam. Aki által én átalakulok. Nem magamra kell, hogy vetüljön igazándiból a dicsőség, hanem Krisztusra. Az a jó ajándék. Tehát úgy tudok jó ajándék lenni, hogyha Krisztus tudom a cselekedeteimmel és a szavaimmal igazándiból mások elé vinni. Még igen, hát aztán közben itt előre futottam, de hadd szúrjak be még kettő ige helyet, amit bocsánat, de kihagytam. De még nem hagytam ki, most jön talán. Tehát ha amikor eljött, ott volt az volt a 14. versben, hogy azt olvastuk, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szele ide-oda a szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ha a prófétákra nézünk, akkor mindig azt látjuk, hogy az igei kijelentést azt az Istentől kapták. És ez azért fontos, ha akkor lehet valaki, akkor válik valaki ilyen hányódóvá, sodródóvá, hogyha nem az Isten kijelentett igére tekint rá. Nem azt tekinti alap, hogy mondjam, állásának, etalonnak az ő életében. És ez azt is jelenti, hogy akiket ő felhatalmazott, ő hatalmazott fel arra, hogy az ő igéjét kijelentsék. Gondoljuk például Jeremiásra, vagy gondoljuk Ézsaiásra. Ő hatalmazta fel őket arra. Tehát arra kell figyelnünk igazándiból, ami ebben az igei könyvben, a Bibliában, az Isten szavának a gyűjteményében le van írva. Erre kell igazándiból odafigyelnünk, és ezt kell elfogadnunk. Mert ha azokra nézünk, azokra a kijelentésekre, ami ebben a könyvben le vannak írva, akkor biztosan tudjuk, hogy olyan kijelentéseket olvashatunk, olyan szövegeket, olyan szavakat olvashatunk, amelyeket valóban az Isten szent lelke sugallt. Tehát Istentől származnak, magától az Istentől származnak. És hogyha az Istentől származó igére figyelünk, akkor valóban nem válunk olyanná, nem maradunk kiskorúak, akiket mindenféle tanítás szele ide-oda hány és sodor az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk. Az Isten igéje maga az igazság. És ezzel kapcsolatban ugye én a Zsidók 1-2-t akartam felolvasni a testvéreknek, nem csak akartam, hanem szeretném is, de ugye mindannyian tudjuk ezt az igét. Tehát, miután régen és sokszor sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akik örökösévé tett mindennek, aki által világot teremtette. Tehát a lényeg, hogy én ebből azt szerettem volna a testvérek elé hozni, hogy valóban akkor tudunk fejlődni, hogyha az Isten igéjéhez ragaszkodunk mindenképpen. És még egy dolgot hadd mondjak itt a nagykorúságról. A nagykorúságnak úgy gondolom, hogy sok ismérve van, hogy ez hogy lehet meghatározni, de hadd emelje ki egy dolgot. És hadd hozzak a testvérek elé egy Ezékiel 3-ból származó igét. Az Ezékiel 3:16 az így szól. 7 nap múlva ez történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Csak ennyit szeretnék most felolvasni a testvéreknek. Tehát mi a lelki nagykorúságnak egy nagyon fontos és mérve? Hogy mi mindannyian őrállók vagyunk. És hogyha egy őrről beszélünk, akkor az őr az milyen? Ugye az András mondta, meg én is látom, hogy Budapesten ugye most a Petőfi laktanyában megint kim vannak ezek a nagyon szép diszkatonák, akik egész nap ott állnak. Milyen az őr? Körülményektől függetlenül, tehát ha hideg van, ha meleg van, ha fúj a szél, ha süt a nap, olyan nincsen, ott áll, végzi a dolgát, hogy mi mindannyian ilyenek legyünk, hogy a körülményektől függetlenül őrállóként ott legyünk a helyünkön. Miért fontos ez? Mert úgy gondolom, hogy azt kell megérteni, hogy Isten változhatatlan kijelentését és Isten örök dicsőségét, változhatatlanságát kell nekünk továbbadni. Mert ez hiányzik, én úgy gondolom, az emberek életéből nagyon sok esetben, hogy mindenki azt veszi maga körül észre, hogy minden változik. Pillanatok alatt tönkre megy minden. És ez a nagyon fontos, hogy mi az Isten örök váltságát, amit Krisztusban adott az embereknek, és az örök kegyelmét, és az örök szeretetét hirdessük. És azt a fajta, hogy mondjam, tehát azt a fajta változhatatlanságot, ami igazándiból az embernek is szükséges ahhoz, hogy belülről valóban megnyugvást találjon. Ezt úgy írtam még föl magamnak, hogy az ígéret és a jövő az Úr igéjében van. Krisztus maga az ígéret. A 14. vershez ugye még szeretném felolvasni ugye a Jakab levelének az első fejezetéből a 6. verset. Ezt is azt hiszem mindenki nagyon jól ismeri. De azért, csak azt nem tudom, miért mondom, hogy de azért. Tehát a 6. vers, illetve az 5. inkább, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, ide és odahajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a két lelkű és minden útján állhatatlan ember. Az őrállóságnak ez is úgymond nem csak a feladata, hanem számunkra is az ajándéka, hogyha őrállók vagyunk és szilárdon állunk, akkor nem ilyen kétlelkűek és minden útjában állhatatlan emberek vagyunk. És még egy verset szeretnék ugyanebből a fejezetből felolvasni, mégpedig a 25. verset. Ez pedig úgy van, hogy de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Én úgy gondolom, hogy ez is a felnőtt kornak egy nagyon fontos ismérve kell, hogy legyen. Hogy aki az Isten igéjének valóban tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi az ő cselekedete. Milyen a jó ajándék? Ha örömöt, boldogságot okoz a másiknak. Milyen a jó szolgálat? Hogyha engemet is boldoggá tesz az, amit tettem, de a másik is megvidámol belőle, másik is megérzi igazándiból azt, amit az Isten szeretne számára odaadni. Abban az egy mondatban, abban az egy cselekedetben. Még itt a 16. versről szeretnék néhány szót szólni a testvéreknek. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedő és összefogva különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Miért fontos az, hogy mindenki a lelki nagykorúságra eljusson Krisztusban? Azért, mert ha lelki nagykorúságra jutunk, akkor tudunk igazándiból a Krisztus testévé egybeépülni. És ugye nagyon sokat volt már erről szó, hogy ugye mi Krisztus tagjai vagyunk, egyes-egyes tagjai, különböző tagjai, de mégis együtt tesszük ki azt a fajta testet, aminek feje maga Krisztus. És ha egy tag nem jól működik, akkor az egész testre kihatással van. De nem kell egy tagról beszélni, lehet egy sejtről is. Már egy sejtnek a problémája is, látjuk, hogy milyen nagy probléma, milyen nagy, hogy mondjam, tehát hiányosságot, vagy valami fajta problémát tud okozni az egész testben. Ez a nagyon fontos, hogy ezért kell mindannyiunknak eljutni erre a felnőtt korra, mert akkor tudunk igazándiból növekedni egész testén. Még azt szeretném mondani a testvéreknek, hogy én felírtam magamnak azt, hogy milyen az igazi szolgálat. És úgy fogalmaztam ezt meg, hogy az igazi szolgálat először is nem öncélú. Tehát nem magamtól indul el, és magamhoz él vissza. Nem magamtól indulok neki, és a dicsőség sem rám száll. Mert hogyha öncélú, akkor valóban csak a magam épülését szolgálja, magam dicsőségét. De hogyha arra gondolunk, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakozott, de ez ma is mindannyian elmondhatjuk, hogy bennünk él, hogyha az Isten szent szelleme indít, az az első pont, az indít engemet, és azáltal teszek én valamit, akkor már biztos, hogy a cselekedetem, a szolgáltam az nem öncélú, de a visszahulló ajándék, az nem engemet kell, hogy dicsőítsen, hanem ugyanúgy az Isten kell, hogy dicsőítsen. Ez a jó szolgálat. Még egy igét szeretnék a testvérek elé idehozni, mégpedig a 2 Korintus 5-ből, és ezt azért szeretném idehozni, mert bocsánat, illetve a 4-ből, a 4. 4 héttől, mert úgy gondolom, hogy az, amiről itt beszél az ige, hogy az a cél, hogy mi felnőjünk, annak alapja az, hogy mi valóban így lássuk a mi életünket, ami itt le van írva a 7. versben. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Talán idáig szeretném. És még a 13. vers, mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy megvan írva, hittem, ezért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, a Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga mellé állít veletek együtt. És nekem ez azért volt fontos, mert úgy gondolom, hogy akkor tudjuk igazándiból jól végezni a szolgálatunkat, hogyha mindig arra gondolunk, hogy mi magunktól valóban ilyen törékeny cserépedények vagyunk. Nem mi töltjük meg magunkat. Nem a cserépedény az értékes, hanem ami benne van. Nem a cserépedény, hanem ami benne van. És igazándiból akkor válunk mi is értékessé, akkor válunk igazándiból mi is jó szolgává. Akkor tudunk igazándiból érett hívővé válni, hogyha a bennünk lévő ajándék, a bennünk lévő Szent Szellem által kijelentett erő, az valóban hagyjuk működni, hagyjuk kiteljesedni az életünkben. Egyik oldalon ott van bennünk ez a fajta alázat, de a másik oldalon ott van bennünk az a fajta bizonyosság is, hogy a cserépedény létünk ellenére Krisztus minket szolgálatra hívott el, értékes szolgálatra hívott el. És ezt a fajta szolgálatot szeretnék az életünkben, hogyha megértenénk és cselekednénk is. És ezáltal tudjuk csak azt betölteni, hogy az egész test az ő hatására egyre illeszkedve, összefogva, hozzá zárójelbe raknám, tökéletessé szerkesztve, különféle kapcsolatok segítségével, minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Tehát az a cél, úgy gondolom, hogy mindannyian épüljünk egy testén, és ahogy ez az egy test épül, az Isten dicsőségét szolgálja, és az az Isten országának az építését is jelent. Én ennyit szerettem volna a testvérnek elmondani erről az ige szakaszról, és számomra az nagyon-nagyon hangsúlyos volt, hogy amikor az ember szó szerint a padló alatt érzi magát, a saját nyomorúsága miatt, akkor is jó ebbe belekapaszkodni. akkor is belekapaszkodni, hogy az Isten Krisztusban valóban értékesnek lát, és értékessé akar formálni minket. És ajándékként akar másnak adni. És ez a legnagyobb csodálatos, hogy ajándéknak akar engemet, ajándéknak akar másnak adni. Adja az Úr, hogy mindannyian így tudunk erre az igére gondolni, és hát biztatom a testvéreket, hogy bármi kérdésük van, akkor azt osszák meg itt egymás között.